Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Átalakul és heti lapként jelenik meg augusztus 1-től a Magyar Nemzet és több megyei napilap, erősítette meg a kiadó MediaWorks. A digitális csatornák és a print termékek weboldalai továbbra is elérhetők lesznek. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas, hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és katonai élmények is szerepelnek, amelyek tartalmassá teszik a nyári szünetet. A táborokban a Magyar Honvédség alakulatai is testközelből mutatják be mindennapjaikat. A túlélő táborokban azt tanulhatják meg, hogyan boldoguljanak az erdei környezetben, ha a természetre kell hagyatkozniuk, ismertették. A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. A programokat 12-25 éves korosztály életkori sajátosságaihoz igazodnak. Jelentkezni még lehet a honvédelmitábor.hu oldalon. Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, ezen kívül megtiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, valamint 1/5-re csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig a fővárosi közgyűlés döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. Augusztus 1-től drágább lesz majd taxival utazni Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken módosította a taxirendeletet. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő, továbbá lesz 800 forintos reptéri díj. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről az egészségügyi miniszter beszélt a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának rendelkezése szerint megszűnt a média tanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. A következő néhány évben ellephetik Magyarországot a szélerőművek a gazdasági és energetikai miniszter bejelentése alapján. A kormány Magyarország energiafüggetlenségének és ellátásbiztonságának erősítésén dolgozik tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiával, mondta Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán bejelentette, hogy az EU támogatásával 2030-ig a mostaninak több mint a 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a NAV szakemberei egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetését kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökkényüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat. Nagy fogával ham leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen. Ezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.
Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, ahol él, ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, a föld, ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Reklámot hallottak.
It's been an enormous, I told you, the nights we've enjoyed.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló. Az Evangélikus Rádió Misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Judit, a mai szerkesztő vagyok. Szokásunk szerint egy interjúval és zenékkel készültünk mai műsorunkhoz. Egy fiatal lelkészt, Farkas Ábelt fogom kérdezni. Ábel annak a történetébe avat be minket, hogy miként zajlott le Jézus Krisztus felé fordulása, és hogyan indult el a vágyott katonai vagy rendőri pálya helyett Isten szolgálatába. 10 évvel ezelőtti megtérése óta drága kincsként őrzi Istennel való személyes kapcsolatát és az ige szeretetét. Tartsanak ma is velünk! Vendégünk a lélekhangolóban Farkas Ábel lesz, aki fiatal evangélikus lelkész, a Sámsonházai és Pásztói gyülekezetekben szolgál. Milyen alapjaid voltak az utadhoz, ahol most jársz? Hívő családod van-e? Ők indítottak téged, vagy másképpen ért el téged Istennek az elhívása, szeretete?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy olyan családból indultam, ahol alapvető volt az, hogy járunk templomba, gyerektáborokba. Sok minden ismerős volt nekem egész kiskoromtól a Bibliából. Szüleim amúgy a határon túlról valók, Kolozsvárról, Szatmárnémetiből. Én ide születtem már Százszalombattára, és tényleg egy ilyen közegbe nőttem föl, hogy mindig ott voltunk a gyülekezetben, de nem volt igazán személyes számomra mindez. Sok mindent tudtam ezekről. Anyukám, amikor elaludtunk, mindig lelki énekeket énekelt, később, amikor hitre jutottam, akkor furcsa is volt nekem, hogy honnan ismerősek nekem ezek az énekek. Aztán rájöttem, hogy onnan, hogy hát ezeket hallottam kiskoromban.
Szüleidben is ott lehetett az a hit, ami most már számodra is meghatározó, csak valahogy nem értetted meg még gyerekként?
Édesanyámban ott volt mindenképpen ez a hit. Ő imádkozott is sokat azért, hogy én és a testvéreim hitre juthassunk. Viszont nagyon sokáig engem ez nem érte. Hallottam az Evangéliumról, a Kis Szív története című könyvet is sokat olvastuk, ugye, ami az Úr Jézusnak a halálról, annak a céljáról szól, hogy azért halt ő meg, ugye a tiszta szív, hogy minket, a koszos szíveket megtisztítson, de sajátom igazán ez nem volt soha. Engem fiatalon nagyon vonzott a világ, meg vonzott a katonai, rendőri hasonló pálya, és ahogy emlékszem, először bátyámtól hallottam arról, hogy mit is jelent a megtérés, és 12-3 évesen gondolkodtam szerintem erről először, amire emlékszek most, hogy nagyon jó lenne megtérni azok miatt, amikről beszélt, az örök életről, az üdvösségről, amiket mondott. Az egy vonzó dolognak tűnt, de akkor az én gondolatvilágom még egész más dolgokkal volt tele, és valahogy úgy kezeltem ezt, hogy majd megtérek, ha elértem azokat, amiket én szeretnék ebben az életben. Aztán még eltelt pár év, igazán akkor kezdett el munkálkodni szívemben az Úr, amikor elkerültem az érdi evangélikus gyülekezetbe konfirmációi oktatásra. Édesanyámék szerették volna, hogyha részt veszek ezen, és elküldtek egy ifjúsági hétvégére is.
Erre te már szívesen mentél akkor?
Nem igazán, akkor nem nagyon érdekeltek még engem ezek a dolgok. Igazából konfirmációi oktatásra is úgy kerültem el, hogy már túl voltam úgy az általános korosztályon. 8. koromban Debrecenbe szerettem volna kerülni, vagy oda felvételiztem egy katonai iskolába, és oda fel is vettek, viszont azzal a feltétellel engedett el anyukám Szászhalombattáról Debrecenbe, hogyha ott konfirmálni fogok. Ki is választottak egy gyülekezetet, hogy akkor fogok oda járni konfirmálni. A 0. hét alatt, amivel indult ott a katonai iskolában a tanítás, meg a beszokás, az alatt én nagyon jól éreztem magam, én nagyon elememben éreztem magam akkor, olyan közeg volt, olyan társaim voltak, akikkel én nagyon jól kijöttem, viszont valahol nagyon önzőnek éreztem magam, hogy ilyen fiatalon ott hagyom a családot, nem foglalkoztat semmit, csak a magam igényeim. Végül is 0. hét után kértem a szüleimet, ha lehet, akkor hadd iratkozzak vissza a Szászhalombattán, ott a gimnáziumba. Az egy 8-osztályos gimnázium volt, ahova addig is jártam.
Ez érdekes, hogy az álmaidat adtad föl ott, vagy ez a te lelki világodban hittől függetlenül így talált helyet, hogy ne távolodjál a családtól.
Sok tényező volt ebben, de az is benne volt, hogy arra jutottam, hogy elég lesz 4 évvel később majd azt csinálni, amit én szeretnék, ugye majd gimnázium után. Addig még akkor visszamegyek, és akkor család közelében vagyok, öcsém is akkor még viszonylag kicsi volt, pár éves, ez az, ami motiváltabb, hogy visszamenjek. Viszont miután visszakerültem, elkezdtem a 9. osztályt ugye Szászhalombattán, továbbra is ott volt anyukámban az a vágy, hogy menjek el konfirmálni, és így kerültem az érdi evangélikus gyülekezetbe konfirmációi oktatásra, és akkor ott Labosa Péter és Anita voltak a lelkészek. Jártam a konfirmációs órákra, mert szüleim mondták, hogy kell. Ugyanakkor engem ez annyira nem foglalkoztatott, akkor is cserkészkedtem, illetve a katonaság foglalkoztatott, meg a fegyverek, meg ez a világ. És egy alkalommal a konfirmációi oktatás alatt vitték a konfirmandusokat egy ifjúsági hétvégére, amit az EKE szervezett.
Az evangélikusok közössége az evangéliumért?
Igen. Erre én is elmentem, és ezen a hétvégén szembesültem én életemben először azzal, hogy az Úr mennyire valóságos, hogy olyan valóságos, mint te vagy én, hogy egy valóságos személy, nem csak úgy valahogy a kultúránknak a része, vagy ilyesmi, hanem hogy ő tényleg valóságos Úr, és ott szembesültem azzal is, hogy én távol vagyok tőle. Engem különböző dolgok az életemben egyszerűen elválasztanak ettől a valóságos Istentől, és ott szembesültem ezekkel a dolgokkal, és engem nagyon letaglóztak, hogy addig az, ami külsőleg része volt az életemnek, hogy az milyen valóságos. És akkor értettem meg azt, hogy Jézus azért adta az életét, hogy ezeket az akadályokat, ugye, amik az én életemben vannak, ezeket ő elvegye. Ugye fiatal fiúként voltam ott, mindenféle érdekelt, és volt egy csoportvezetőnk, nem is lelkész volt, egy egyszerű ács ember volt, aki vezette a csoportos beszélgetéseket nekünk fiúknak, és az ige hirdetéseket hallgatva a csoportos beszélgetésen értettem meg ezeket, és vele beszélgettünk és akkor minden olyan dolgot, amiről lehet, hogy addig senki nem tudott, senki más, csak én, illetve hát Isten, azokat a dolgokat világosságra hozhattam, elmondhattam, és akkor kértem először életemben bocsánatot Istentől. Korábban ilyen nem volt, korábban is volt, hogy imádkoztam gyerekkoromban, de igazán bocsánatot előtte úgy nem kértem, mint aki tudom, hogy én elveszett vagyok. Olyan érzés ez, mint ha egy süllyedő hajón valaki azt látná, hogy elment az utolsó mentőcsónak, hogy nekem nincs semmi kilátásom, és ebbe a helyzetbe jött be ugye az evangélium, hogy Jézus mégis azért halt meg, hogy Isten fia engem annyira szeret, hogy ő meghalt azért, hogy az én bűneimet átvállalja, és akkor kezdődött új az életemben. Igen, emlékszem arra, amikor kiléptem a szobából ez a beszélgetés után, akkor igazán nem tudtam, hogy mi történt, csak azt, hogy valami nagyon komoly dolog történt.
Vendégünk az evangélikus lélekhangolóban Farkas Ábel, evangélikus lelkész, aki a zene előtt arról beszélt, hogy milyen módon bízta Jézusra az életét.
Kellett ehhez egy segítség, egy számodra hiteles hívő ember, aki ezt már megélte pontosan ugyanezt, vagy megtörténhetett volna ez veled magányodban otthon is? Kíváncsi vagyok erre, hogy mennyivel volt jelentősebben, és egy külön segítség, hogy ott volt veled valaki.
Tudom, hogy nagyon sokan mások, akik már Isten gyermekei, azok az igét hallva magányukban tudták mindezeket rendezni az Úrral. Nekem jó volt, hogy ezen az első alkalmon ott volt valaki, mert fel tudott tenni olyan kérdéseket, amelyek felszínre hozták azokat a dolgokat, amik engem elválasztanak Istentől, és az is jó volt, hogy tudom, hogy valaki ezt hallotta, ahogy én az Úr előtt elmondtam, vagy tudott segíteni abban, hogy én hogyan is forduljak Jézushoz, tudott abban bátorítani. Ahhoz volt erre szükségem, hogy segítsen lépésről lépésre, vagy én hogyan is járulhatok az Úrhoz.
Nekem elmondtad, hogy ez éppen a következő hónapban lesz 10 éve, hogy megtörtént veled, és azóta sok víz lefolyt a Dunán, mondhatjuk, és az életedben további hitlépések következtek, illetve elindultál az Úrral, mondhatjuk. Hogy mentél tovább, és mi volt a fogadtatása annak a változásnak, ami benned végbe ment?
Ezután már nem kellett engem úgy noszogatni, akkor már szívesen elkezdtem járni a gyülekezetbe, Isten tiszteletekre, ifi órákra, ibli órákra. Voltam egy héten, 2-3-szor is mentem át Százszalombattáról Érdre busszal. Vágytam rá, hogy megértsek dolgokat, és jártam rendszeresen ezekre az ifjúsági hétvégékre, amit az EKE szervezett. Ezeken az alkalmakon nagyon sokat kerestem a lehetőséget, hogy beszélgessek például a csoportvezetőimmel a különböző kérdésekről, amik engem foglalkoztatnak, nemrég hitre jutottként. Például pont ezt a csoportvezetőmet többször megkerestem azzal kapcsolatban, hogy na vajon hogyan lehetek én hívő emberként katona, vagy hogyan kell ezeket látni, mert miután megtértem, hitre jutottam, azután is úgy valahogy természetes volt számomra az, hogy ezen a pályán fogok elhelyezni. Talán a következő ifjúsági hétvégén már mondta azt, hogy lelkésznek kéne mennem valahogy így a beszélgetés közben. Akkor már ismertem annyira az Urat, hogy tudtam, hogy nem lehet erre csak úgy nemet mondani, nem lehet úgy kikerülni, nem mehetek a magam feje után, de akkor ez még nagyon nem tetszett nekem, és két alkalomra is emlékszek, amikor az Úr nagyon belehasított az életembe egy-egy igével ezzel kapcsolatban. Egyik alkalom a példabeszélek 16:32-t hozta elém, ami valahogy így hangzik, hogy többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Nagyon megdöbbentett, ez nagyon megállított, mert itt azt mondja az ige, hogy Isten szemébe többet ér a türelmes ember, mint a hős, ugye hát a fegyveres ember. Többet ér az indulatán uralkodó, annál, aki várost hódít. Engem ez nagyon összetört, hogy Isten szemében az nem érték, ami nélkül én nem tudom elképzelni az életemet.
Te a katonasságra, illetve a rendőri hivatásra úgy tekintettél, hogy ezzel kapcsolatban felfedeztél itt magadban valamiféle olyan gondolatot, ami nem biztos, hogy annyira a közjaváról szól, hanem tényleg egy ilyen önző szándékot, vagy egy kitörési vágy volt benned, vagy olyasmi, amire vonatkozhat ez az ige, hiszen a rendőrök és katonák szolgálatára is nagyon szükség van.
Valóban szükség van. Pál mondja, ha jól emlékszek, a korintusi levélben azt, hogy mielőtt megtértetek, hogyan vonzódtatok a néma bálványokhoz, és úgy látom, hogy nekem ennek az életmódnak az elemei, a fegyverek is, meg ezek valahogy a bálványaim voltak, amik nélkül én tényleg nem tudtam elképzelni az életemet. Sokat néztem ugye így tizenévesen a YouTube-on mindenféle videókat, főleg Amerikából sokan raknak föl arról, hogy ilyen-olyan fegyverekről, ugye ott sokkal megengedőbb a törvényi környezet ezzel kapcsolatban, a fegyvertartással kapcsolatban, és hát ott feltesznek mindenféle videókat. És emlékszem, már bibliaolvasó ember voltam, amikor egyszer este hazaértem, talán edzés után, és akkor ott volt bennem, hogy na, még szeretnék megnézni két ilyen videót, de még nem olvastam el ma az útmutató szerint az igéket, az olvasmányt. Hogyha még megnézem azt a két videót, és csak utána olvasom el, bele fogok aludni. Úgyhogy előbb elolvasom, és akkor majd utána megnézem. És addigra már nagyon ott volt előttem, hogy az Úr előtt nincs rendben az, ahogy én ezekhez állok. És akkor a János evangéliumában az 5. fejezetből a Betesda tavi gyógyítást hoztál, amikor Jézus meggyógyított egy 38 éve béna férfit, és ugye amikor megkérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor ő csak a körülményekre hivatkozott, hogy miért nem tud. És Jézus meg azt mondta neki, hogy kelj fel és járj. És nekem ez volt az a pont, amikor az Úr úgy elvégezte bennem, hogy ő elvágja ezt a fonalat, elvágja ezt a kötődést, ami engem annyira köt ehhez a területhez, és nagyon érdekes, hogy amikor Jézus később találkozik ezzel az emberrel, azt írja ott az ige, hogy azt mondja neki, hogy meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. És belegondolunk, hogy 38 évig béna volt, mi rosszabb történhet vele. És az Úr akkor ezt így nagyon a szívemre helyezte, hogy ettől a területtől nekem el kell szakadni. És utána sem volt még olyan nagyon kedves számomra, hogy na akkor a lelkészi pálya felé gondolkodjak tovább. Utána szóba jött sok minden, hogy tűzoltónak menjek. Véglegesen az, ami a lelkészi pályára fordította a figyelmemet, amikor az Úr elém hozta Jézus és Péter beszélgetését a János evangéliuma 21. fejezetéből, amikor már a feltámadása után beszélget Péterrel, és háromszor is megkérdezi tőle, hogy szeretsz-e engem. És Péternek ez eszébe jutatja azt, hogy ő megtagadta az Urat. És mindháromszor azt válaszolja Péter, hogy Uram, én szeretlek téged. És a harmadjára meg ugye el is szomorodik, eszébe jut neki, hogy elárult az Urat, és azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy elárultalak, te tudod, hogy én milyen ember vagyok, és hogy azt mondja, hogy de mégis ugye szeretlek téged. És Jézus pedig erre azt válaszolja neki, ugye harmadjára is, hogy legeltesd az én juhaimat. És végül is ez az ige, ami leginkább engem abban erősített meg, amivel az Úr arról beszélt velem, hogy a lelkészi pályára szeretne ő küldeni. És így ez a másfél év alatt nagyjából, amíg ez a folyamat lezajlott, az alatt elvégezte bennem, hogy ne csak rájak kénytelen kelletlen, hanem hogy megszeressem az ő akaratát.
Emlékezzél meg az Úr jóságáról, emlékezzél meg oltalmáról, mert olyan magas, mint az ég, hűsége is meg tartó kegyelme hozzánk. Nagy az ő kegyelme népe iránt. A viharokban ő erős várunk.
A teológiára mentél, ott mennyire tartott téged végig ez az Istentől jövő elhívás, annak a lendülete, vagy volt-e, hogy elbizonytalanodtál,
amikor mentem, akkor nem volt bennem semmi elképzelés ezzel kapcsolatban, csak tudtam, hogy ez az irány. Nagyon jó volt a gyülekezetünkben, Péter bácsitól kaptam egy áldóigét, a második Timóteushoz írt levélből az első fejezet 14. versét, hogy amikor Pál mondja Timóteusnak, a rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. És nekem ez nagyon kedves volt, mert valóban drága kincset kaptam az Úr Jézusban, ahogyan ezt elmondhattam, hogy velem új életet kezdett, hogy én kapcsolatba kerülhettem az élő, valóságos Istennel. Ez egészen elképesztő tapasztalat volt. És hát fontos volt ez az ige a teológiai tanulmányok alatt, hogy ezt a drága kincset megőrizzem, hiszen tudjuk, nem tudjuk. Sok-sok olyan képviselője van a teológiának, akik nem ismerik, nem szeretik az Úr Jézust úgy, ahogyan például Pál vagy Timóteus, vagy az előttem járó hívő emberek, és hát sokszor kritizálják magát Isten igéjét, kétségbe vonják annak igazságtartalmát, de nagyon jó volt megtapasztalni a teológia évei alatt, hogy az Úr mindig megértette velem azt, hogy az ő szava igaz, és hogy ebben a bizonyosságban megtartott a drága kincset, megőrizte, hiszen ez egy kulcs.
Érezted, hogy emiatt csodabogárnak néznek téged? Nem odaillőnek érződik, amit mondasz? Vagy egyszerűen vitt téged tényleg a lélek, hogy megszólalj, és ezzel ne foglalkozz?
Voltak alkalmak, amikor akár a világban, akár még a teológián is, hogy egyedül éreztem magam mindezzel, de az Úr mindig készített utána alkalmat arra, hogy legyen testvéri közösség, és voltak olyan évfolyamok, amelyek kifejezetten felüdítettek. Nagyon idegen az embertől Isten ismerete, ahonnan én is indultam. Nem is feltétlen az egyháziasság, vagy hogy templom, vagy ilyesmiről, hogy szó van, hanem az élő ige, amikor az ember arról tesz bizonyságot, hogy az Úr Jézus személyesen meg lehet ismerni, úgy, mint hogy két ember megismerheti egymást, hogy az Istenről nem csak tudni lehet úgy általában dolgokat, hanem igazi személyes kapcsolatba lehet vele kerülni. És hogy ennek persze az első lépés az, hogy a bűneinket, az istentelenségünket kell rendezni. Amikor erről beszéltem az embereknek, és arról, hogy ugye Isten tette meg felénk ebben az első lépést, hogy a fiát adta értünk, hogy a bűneinket elvegye. Ez mindenképpen egy idegen üzenet sokak számára. Egyházi közegben sokszor azt tapasztaltam meg, hogy ez nem egy idegen üzenet, olyan értem, hogy hallottuk már, tudjuk ezeket a dolgokat, de nagyon sokszor tapasztaltam azt, akár még a teológián is, hogy valakinek ez nem sajátja, valakinek ez nem belső tapasztalata.
A teológián találkoztál a későbbi feleségeddel is, ha jól tudom.
Miután hitre jutottam, nekem fontos kérdés volt a társkérdés, mit akar Isten ezzel a területtel az életemben. És nagyon sokat kerestem, még mielőtt a teológiára mentem, akkor is egy ifjúsági hétvégén, hogy na olyan ki lehet az a hívő lány, aki valamikor a társam lesz. Amikor a teológiára kerültem, akkor is sokat gondolkodtam ezen. Már fél év eltelt, amikor Dóri már oda járt a teológiára, és egy fél év kezdő csendes hétvégén beszélgettünk vele, és akkor tűnt fel nekem, hogy ő milyen közegből is van. Nem nagyon foglalkoztattak azok a lányok, akikről nem tudtam, hogy az Úr Jézushoz tartoznak, és akkor kezdett feltűnni, hogy mondta, hogy melyik gyülekezetből van, hogy a nyíregyházi Emmaus gyülekezetből, mondta, hogy Ifin, Ics és István bácsinak a könyvét olvasták, és hogy azzal foglalkoztak. Örültem neki, hogy van ilyen is.
Korábbi érdi lelkész, akit te is nagyon tisztelsz.
Igen, és megörültem neki, hogy vannak ilyen fiatalok teológián itt az akkori első évfolyamban. Egyre többet beszélgettünk, és bennem is ott volt az igénye annak, hogy tudjam, hogy ő egészen biztosan az Úrhoz tartozik-e, amikor egy olyan pontra eljutottunk, hogy már tényleg az volt, hogy akkor vagy abba hagyjuk ezt az ismerkedést, vagy akkor komolyabban kimondjuk, hogy azért ismerkedünk, hogy összeházasodhatunk-e majd egyszer, akkor én is elkezdtem nagyon komolyan kérni az Urat, hogy Uram, mutasd meg ebben az akaratodat. És az Úr itt is adott egy választ. János evangéliumából a 15. fejezetből hozta elém azt a részt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogyha megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Nagyon komolyan borultam oda az Úr elé, és könyörögtem ezért a válaszért, és nem is kellett rá nagyon sokat várni. Később elmondtam Dórinak, és olyan megerősítő volt az, hogy ő is megkapta ezt az igét többször utána.
Ugyanezt.
Uh-huh. Ugyanezt az igét. Igazá úgy, hogy egy ifi táborban, amit ott az ő gyülekezetükben tartottak, akkor mindenki neki volt osztva, hogy kinek kell írjon egy igét. Ő pont ezt kapta meg az egyik ifistársától, úgyhogy nagyon érdekes volt, hogy Isten hogy rátette a pecsétjét erre a folyamatra.
És a közös életetekben akkor mondhatjuk, hogy fontos azóta is, és már lelkész is vagy, hogy mindaz megmaradjon benned, amit rád bízott az Úr, és ugye ez visszautal a teológiára indító igédre is, hogy őrizd meg a rád bízott drága kincset. Ezek így összeállnak az életedben, úgy látom.
Hát ezek fontos mérföldkövek, amikhez azt gondolom ragaszkodnom kell, tartanunk kell magunkat, és emlékeztet arra is, hogy az Úr Jézus él, hogy ő tud velünk beszélni. Mert azért, amikor a hétköznapokban mindenféle feladattal szembesülünk, sokféle teher van az emberen, és rajtam még nincs is olyan nagyon sok, úgy nagyon jó, hogyha az ember vissza tud arra emlékezni, hogy Uram, te neked gondod van az én életemre, hiszen beszéltél velem ezekről, és vissza lehet ezekhez nyúlni, és persze lehet kérni a jelenben, hogy Uram, vezess tovább, hogy mi most a te akaratod.
Lélekhangoló.
Mostanában hogyan vezet téged az Úr? Nem régen kezdted el a szolgálatodat, beosztott lelkészként két gyülekezetben, illetve most már házas ember vagy. Vannak ugye, gondolom, saját terveitek is, de látom, hogy ezeket Istennel beszélitek meg folyamatosan.
Újra meg újra meg kell erősödni abban, hogy kérjük az Úrtól, várjuk az Úrtól a vezetést, mert az ember alaptermészete és a miénk is olyan, hogy erre vagyunk a legkevésbé hajlandók. De az ő szavával újra meg újra felfrissít ebbe minket, hogy keressük őt, hogy figyeljünk rá. Itt a gyülekezeti szolgálatra nézve is jó volt megtapasztalni azt, hogy Isten előre beszélt már velünk arról, hogy hova fognak helyezni. Ugye püspöki kihelyezés alapján kerültünk Sámson házára és pásztorra. Jó volt megtapasztalni, hogy voltam egy Biatorbágyi férfi napon, és ott már elém hozta az Úr azt az igét Mózes 5. könyvéből, hogy ez a föld pedig, ahova beviszlek, hogy birtokba vedd, hegyes völgyes föld az égből hulló eső vizeit atja, és az Úr a te Istened viseli gondját annak a földnek. Ott még a 6. év felénél előttem volt, na mi lesz velünk, hogyha kikerülünk egy gyülekezetbe, hogy hova kerülünk, és ismerősek voltak számomra a helyek, ahova lehetett volna kerülni. Pont ez a Sámson háza és pásztor volt egy ilyen hegyes-völgyes föld. Korábban voltam is ott gyakorlaton, és akkor úgy a szívemre helyezte az Úr, hogy ez oda kerülünk, akkor ez tőle lesz. Most mióta, ha ott vagyok a gyülekezeti szolgálatban, arra tanít leginkább az Úr, hogy ne saját magam, a saját igényeim, a saját gondolataim, vágyaim legyenek nekem a fontosak, hanem hogy ő legyen nekem a drága. Talán a legutóbbi Isten tiszteleten jött föl Dávidnak az egyik zsoltárából, a 139. zsoltárból a 17. vers, amiben így fogalmaz, hogy mi drágák nekem szándékaid, Istenem. És erről beszéltem ott az embereknek, hogy ez egy megtért szív, ez egy igazán Istentől megszelidített szív, akinek drágák Isten szándékai, hiszen olyanok vagyunk, hogy alapból a saját szándékaink nekünk a fontosak, és az Úr ezzel szembesít engem mostanában, és azt látom, hogy ezt akarja kiformálni az utóbbi időben bennem az Úr, hogy nekem az ő szándékai, az ő akarata legyen igazán drága és fontos.
Mi ad neked reménységet a szolgálatod folytatásában, azokra az időkre, amikor még több feladat jön, vagy családotok bővül, illetve hát mindenfélével szembesülhetsz még, ami előttetek áll?
Most frissen pár hónapja a szolgálatban nagyon sok olyan dologgal találkoztam, amivel teológusként, vagy akár a 6. év alatt is nem szembesültem, mert nem rajtam volt a felelősség, amikkel sokszor magamtól nem tudom, hogy mit is kéne kezdeni. És nagyon vigasztaló számomra az az ige, amit Ices István bácsitól is sokat hallottam, amikor Pál írja Timóteusnak a 2. levelében, a 4. fejezet 5. versében, hogy a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Nem szabad megfutamodni a különböző problémák elől, hanem az Úr arra indít, hogy nézzek vele szembe, és hogy keressem mindig az ő vezetését azokba, bízzam rá ezeket, erre is nevel az utóbbi időben az Úr, hogy úgy imádkozzak, úgy bízzam rá ezeket a dolgokat, mint akinek hatalma van, hogy ezekbe ő tényleg megoldásokat tud adni, és tényleg jó ezt átélni az elmúlt napokban is, hogy az, amit én nem is gondolnám, hogy megoldódhatna, vagy hogy hogyan oldódhatna meg, az Úr el tudja végezni, és valóban az evangélista feladatát kell nekünk végezni ebben a világban, akik Isten gyermekei lehetünk már, hiszen az evangélium az Úr Jézus Jézusról szóló jó hír és örömhír az, amire mindenkinek szüksége van. Végső soron minden ember meg kell majd álljon Isten előtt, és az igéből tudjuk, hogy nem állhatunk meg sehogy máshogy előtte, csak akkor, hogyha miénk mindaz, amit az Úr Jézus tett értünk, hogyha az ő vérével megmoshatott minket, ugye mindabból, ami elválasztott minket Istentől, és erről bizonyságot kell tegyünk, a terheket pedig tőle kapott erővel hordozni.
A Lélekhangoló evangélikus műsor szól, amely végéhez közeledik. Kedves hallgatóink, Farkas Ábert hallhatták, aki katonai vagy rendőri pálya helyett a lelkészi szolgálatot választotta. Elmondta, hogy hogyan és milyen módon történt ez. Az interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, amelyet a missio.lutheran.hu webcímen találhatnak. Az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáját is szeretettel ajánlom, illetve keressenek és kövessenek minket a Spotify-on is, ahol Lélekhangoló a podcastunk címe. Nekünk a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Olvassuk a mai vasárnap evangéliumában. Ezek a mondatok első hallásra furcsának, ellentmondásosnak tűnnek. Arról beszél Jézus, hogy ne szeressük családtagjainkat. Nem erről van szó. Aki igazán figyel, megérti, Jézus nem elvenni akar a szeretetünkből, hanem megtisztítani és megszentelni azt. Ami igazán fontos, az nem válhat akadállyá Isten felé. Jézus az első helyet kéri az életünkben, mert csak akkor tud minden a helyére kerülni, ha ő a középpont. A családhoz való ragaszkodás, a barátok iránti hűség, a saját életünk védelme mind-mind érték. De ha ezek fontosabbá válnak, mint Krisztus személye, akkor elhomályosul bennünk az isteni világosság. Jézus azt kéri, hogy teljes szívünkkel őt válasszuk, és akkor minden más szeretet is megtisztul, elmélyül. A kereszt, amelyről beszél, nem pusztán szenvedés. A kereszt azt jelenti, hogy vállalom azt az utat, amelyet Isten számomra kijelöl. A kereszt egy életforma, amely lemondásból, önátadásból, hitből és hűségből áll. A világ azt tanítja, élj magadnak, gondoskodj magadról, ne vállalj túl sokat. Jézus pedig azt mondja, tedd le életed nálam, élj másokért, és elnyered az örök életet. Egy fiatal házaspár egy kis faluban élt, két gyermeket neveltek, vallásos emberek voltak, rendszeresen jártak templomba. A férfit egy napon megkeresték, hogy egy karitatív misszióban segítkezzen egy szegény vidéken. Nagy döntés előtt állt, ha elvállalja, akkor időnként ott kell hagynia a családját. Hosszú imádság és a feleségével való megbeszélés után elvállalta a szolgálatot. A nehéz körülmények között, sok szenvedés és öröm között élve egyre világosabban megértette, nem elhagyta a családját, hanem Istenre bízta őket. Amikor két év után letelt a szolgálat, a felesége és a gyermekei megerősödve fogadták, és egy új gazdagabb szeretet született közöttük. Az igazi szeretet akkor a legteljesebb, ha Istenre épül. Ha Jézus az első, akkor minden más megszentelődik. Az evangélium második része a legkisebb jótettekről szól. Ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének, nem marad el jutalma. Jézus itt apró cselekedetről beszél, amely szinte jelentéktelennek tűnik. Ez Jézus logikája, nincsen kicsi szeretet, ha az tiszta szívből fakad. Egy önzetlen gesztus, egy mosoly, egy megfelelő időben kimondott bátorító szó, egy látogatás, egy figyelmes odafordulás a fele baráthoz, mind lehet az isteni szeretet hordozója, mert minden szeretetből fakadó cselekedet egy pohár víz. A keresztény élet nem a látványos teljesítményben mutatkozik meg, hanem a mindennapok hűségében, a jó szóban, a türelmes hallgatásban, a megbocsátásban. Ez a keresztény élet titka. Az odaadásban válik teljessé az élet, a szeretetben nyer új értelmet minden. Jézus nem illik a világ megszokott szabályai közé. Aki őt követi, annak más ritmusra kezd járni az élete. Aki vállalja a keresztet, az szabadabb lesz. Mert a kereszt nem teherként nehezedik ránk, nem nyom le a földhöz, hanem felemel. Nem elvesz, hanem ajándékoz. Az igazi tanítvány tudja, hogy a kereszt súlya alatt növekszik az öröm, de nem földi sikerből, hanem abból fakadóan, hogy Isten akaratát teszi. Uram Jézus Krisztus, oly sokszor próbálok mindenkinek megfelelni, kapaszkodom emberekbe, helyzetekbe, ragaszkodom terveimhez és elképzeléseimhez, de közben elfelejtem, hogy csak egyetlen hely van, ahol biztonságban vagyok, melletted. Segíts, hogy téged szeresselek mindenki előtt. Add, hogy ne féljek a keresztjeimtől, és taníts meg szeretni a kis dolgokban, a csendes szolgálatban, az észrevétlen jóságban. Veled akarok élni, és benned szeretném megtalálni életem teljességét.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
földre szágult fehér paripán, a csillagösvényeken. És a menny seregei követik őt, fehér lovakon a mennek, jön a szabadító csillagösvényeken. Jön a szabadító csillagösvényeken. Sötét fénybe borul a csillagösvényeken. Mögöttük ragyogó porzik az út a csillagösvényeken. S amikor ez a sereg a földre leér, lángra gyullad fölöttük az ég, jön a szabadító csillagösvényeken. A szabadító csillagos fényeken.
Te nyújtod, ó, hazám. ez itt az én hazám.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melyet Ficek László plébános általános helynök mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Felolvasók Lóci Luca és Bóta Zoltánné. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!